Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Soproni Mónika vagyok, a Hitkapuja című műsorunk következik, állandó vendégemmel, dr. Székely János püspök atyával. Szeretettel köszöntöm püspök atyát! A múlt héten a bűnbocsánat szentségét kezdtük el fejtegetni, ma ezt a témánkat megpróbáljuk befejezni. Arra gondoltam, ha időnk engedi, a betegek kenetével is elkezdünk foglalkozni, de hát ez közel sem biztos. Ott tartottunk az elmúlt héten, hogy az apostoloknak is fejtörést okozott, amikor megkérdezte Péter Jézust, hogy hányszor kell megbocsátanom, talán 7-szer. Krisztus azt válaszolta, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ők is meglepődtek ezen a válaszon, hiszen ugye Péter azt gondolta, hogy elég nagy lelkű, amikor felajánlja, hogy 7-szer megbocsát. Megtudtuk még azt is, hogy Krisztus az apostoloknak és az utódaiknak, tehát a papoknak adott hatalmat a bűnök megbocsátására. Szó esett arról is, hogyan alakult ki a fülbegyónás. Ma talán azzal kezdhetnénk, hogy a bűnbocsánat szentségének van-e olyan ereje, hogy az összes bűnt eltörölje, minden bűnt kivétel nélkül megbocsát-e Isten a gyónásban, mit és miért kell meggyónnunk, miért kell egyáltalán gyónnunk, egyformák-e a bűnök, elég-e csak felsorolnom a bűnöket, például, hogy nem imádkoztam, megkéseltem a szomszédomat, stb., vagy van más kritérium is, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanom. Miért van szükség a bűnbocsánat szentségénél bűnbánatra és erős fogadásra? Ezzel a kérdéscsokorral indítanám püspök atyát.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Talán hadd kezdjem onnan, hogy lehet, hogy félreérthető, ha így tesszük fel a kérdést, hogy vajon a gyónás minden bűnt eltöröl el. Ugyanis nem a gyónás az, ami eltöröl, nem egy emberi cselekedet, hanem nyilvánvalóan Isten. Jézusnak a végtelen irgalma, az ő kereszthalála, az ő vére, az, ami az ember bűnét megtisztítja, meggyógyítja. Az ember arra, hogy a bűneit helyrehozza, meg nem történté tegye, erre nem képes. A múltunkat nem tudjuk megváltoztatni. Nem tudjuk meg nem történté tenni. A bűnös ember szinte kétségbeesve kiállt az Istenhez, hogy van-e, aki tudja az én sebeimet gyógyítani? Van-e ebből kiút? Van-e a bűneimre orvosság? Van-e, aki ennek ellenére szeret és tiszta lapot ad nekem? A bűnbocsánat ahhoz hasonló, mint új teremtés. Egyedül az Isten képes ezt megtenni. Az 51. Zsoltárban ezt kiáltja, ezt kéri a bűnbánó ember, teremts bennem tiszta szívet. Egy újjászületés, egy új teremtés a tiszta szívnek a megkapása, a bűnbocsánat. Tulajdonképpen már az emberi megbocsátás is ilyesmire törekszik. Egy új teremtésre. Ha arra gondolunk, mondjuk egy házasságon belül egy nehéz, egy fájdalmas dolgot meg kell bocsátani, akkor az nem azt jelenti, hogy az egyik fél úgy tesz, mintha nem történt volna semmi. Vagy úgy tesz, mintha nem emlékezne. Nem tudunk úgy tenni. Nem tudjuk az emlékezetünkből kiradírozni. A múltat az ember nem tudja meg nem történté tenni. Nem is az a megbocsátás lényege, hogy egy ilyen mesterkélt kísérletet teszünk arra, hogy úgy viselkedem, mintha mi sem történt volna. Ami megtörtént, az tény marad és része marad két ember életének. A múlt bűneinek a sebei ott maradnak, a fájdalma, az emléke ott marad. A megbocsátás nem annyira a múltra vonatkozik, hanem sokkal inkább a jelenre és a jövőre. Azt jelenti, hogy annak ellenére, ami történt és ami fáj, a másik felé nálam az ajtó mégis nyitva lesz. A szeretetem, az irgalmam erősebb a bűnöknél, amiket esetleg elkövethettünk. Legyőzzük az akadályokat. A megbocsátás a szeretet föltámadása, amikor halottnak tűnt, és íme mégis él. Vagyis újjáteremtés, új születés nem elsősorban a múltra koncentrál, hanem főként a jelenre és a jövőre. Bizonyos értelemben ez így van az isteni megbocsátásnál is. A bűneinknek az emléke, a fájdalma, a sebe valamilyen értelemben megmarad. Gyönyörű olvasni Szent Ágostonnak a vallomásait, aki leírja nagyon-nagyon őszintén a múltja botlásait, sebeit, bűneit. Szent Ágoston vallomásaiban egyáltalán nem keserűség van, nem önmarcangolás, hanem végtelen hála. Azt írja le, hogy Isten ennek ellenére is szeretett, itt sem hagyott el. Az ő szeretete nagyobb volt a botlásaimnál, innen is kihúzott. Isten irgalmát magasztalja. Minden megbocsátott bűnünk az életünk épületének a köve marad, egy fontos építő köve. Nem tűnik el, hanem átváltozik. Talán sehol nem érezzük át jobban az Isten irgalmát, mint a megbocsátott bűneinkben. Hogy ennek ellenére is szeret, ezzel együtt fölemelt. Ahogy húsvétkor ezt énekeljük, ó szerencsés vétek, amely ilyen nagyszerű megváltót érdemelt. Vagyis a bűnöket a megbocsátás újjá megtisztítja, és az embert újjá teremti. Az Isten képes arra, hogy ezt megtegye. Ha az ember részéről megvan az őszinte bánat, az, hogy a kegyelmet be akarom fogadni, akkor az Isten ezt a kegyelmet adja. Ilyen értelemben minden bűnre van bocsánat, ha az ember őszintén akar ebből talpra állni. Ahogyan látjuk a jobblator esetében is, egy súlyos bűnökkel teli embernek az őszinte bűnbánatára Jézus egy pillanat alatt azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Miért fontos, hogy őszintén bánjuk a bűneinket? Miért része a gyónásnak a bánat és az úgynevezett erős fogadás? Egyáltalán mit is jelent ez a bánat? A bánat azt jelenti, hogy belátom azt, hogy amit tettem helytelen, ez fáj is. Megpróbálom helyrehozni, amit lehet. Hát a bánatnak része az, mondjuk, ha elloptam valamit, nyilván nem elég az, hogy nagyon sajnálom, meg kell próbálni visszaadni. Legalább amennyi belőle még visszaadható, vagy a birtokomban van. Vagy ha valaki megrágalmazott valakit, akkor nyilván nem elég azt csak úgy szépen elmondani, hogy nagyon sajnálom, akkor azt vissza kellene vonni. Lehetőleg azok előtt, akik előtt kimondtam, hogy az illető becsületét helyreállítsam. Tehát a bánatban benne van a jóvátételnek a megvalósulása is. Ezt is el kell határoznom, sőt jó esetben már a gyónás előtt meg kell tennem. Illetve egy elhatározás arra, hogy a jövőben nem fogom elkövetni. Tehát a bánatnak ez a négy fontos lépése van. Belátom, hogy amit tettem rossz, ez fáj is, és amit lehet, megpróbálok helyrehozni, jóvá tenni, illetőleg elhatározom, hogy a jövőben másképpen szeretnék élni. Miért fontos ez a bánat? Azért, mert az Istennel való kapcsolatunk az egy személyes találkozás, tehát nem egy automatizmusként történik. Az ember nem egy tárgy, hanem egy szabad, önálló személy. Az Úristen olyan módon tudja adni a kegyelmét, ha erre mi a lelkünk ajtaját megnyitjuk. Ahogy mondja a Jelenések könyvében Jézus, az ajtóban állok és kopogtatok. Aki ajtót nyit nekem, ahhoz bemegyek. Jézus nem töri ránk az ajtót, hanem kopogtat. Bebocsátást kér. Az ő irgalmát be kell fogadni, ahogy Szent Ágoston mondta, aki megteremtett téged a közreműködésed nélkül, az nem fog üdvözíteni a közreműködésed nélkül. Tehát kell az, hogy ezt a kegyelmet, irgalmat befogadjam. Az Isten felém nyújtott kezét elfogadjam. Csak így tud belém áradni az ő irgalma. A gyónás egy személyes találkozás, amelyhez kell az én őszinteségem, jó akaratom is. miért kell a bűnöket meggyónni, meg hogyan kell meggyónni? Hogy ezt jobban értsük, legtöbb embernek elég nagy gondot okoz, hogy őszintén a bűneit föltárja egyáltalán az életének a sebeit, bárki előtt, vagy a pap előtt ki ismerje mondani. Hogy ezt jobban megértsük, nagyon sokat segít, ha végig gondoljuk Námán történetét a Bibliából. Ezzel indul ez a történet, hogy Námán vitézhős volt. De hozzáteszi a történet rögtön az elején, azonban leprás. Námán a szíriai hadsereg egyik főparancsnoka. Volt, mindig győzött. Egy sikeres ember volt, gazdag ember, mindig gyönyörű díszruhákban. Ő volt az egyetlen, aki tudta, hogy nem csak ez az igazság róla, a díszruhák alatt megjelentek ennek a szörnyű betegségnek, a leprának az első jelei. Nem csak egy vitéz hős volt, hanem egy szerencsétlen beteg ember is. És aztán nagyon érdekes a gyógyulása. Azt látjuk, hogy le kell menni a Jordán partjára, letenni ezeket a díszruhákat, megmosakodni a Jordán vizében. Námán ettől elsőre visszahőköl. De ez a gyógyulásának az ára. Így van ez a mi esetünkben is. Amíg a sebeinket rejtegetjük, addig ezek a sebek gennyesednek, nem tudnak meggyógyulni. Ha valaki tudja a sebeit Isten előtt kitárni, beengedi oda az Isten fényét, akkor ő tud minket gyógyítani. A gyónásban ki kell nyitnunk a szívünket. A sebeinket Isten elé kell emelni. Ő az, aki gyógyít, vele kell találkoznom, ahogy az orvosnak megmutatja a beteg. A sebét, a baját éppen így megyünk Krisztushoz, őszinte szívvel, nyitott szívvel, hogy gyógyulást kérjünk. Beengedjük őt az életünknek a sebeibe is. A gyónásnak tehát ezért fontos része az őszinte bűnbánat. Nyilván nem tudunk minden bűnt részleteiben felsorolni, és nem is annyira ez a lényeg, hogy minden apróságot pontosan elmondjunk. Egyébként, ahogyan az ember érlelődik az élete folyamán, néha nagyon régi bűnöknek is az igazi súlyát csak 20-30-50 év múlva kezdi fölfogni. Nem ritka az, hogy idős emberek jönnek gyónni, és mondjuk amit a házastársuk ellen elkövettek 50 évvel ezelőtt, azt akkor kezdik igazán átélni, fájlalni, és újra szeretnék kimondani. Tehát érlelődik az ember lelkiismerete, néha akkor hirtelen nem is tudjuk egy-egy bűnnek a teljes súlyát fölfogni. Fontos nyilván, hogy a súlyosabb bűneinket, azokat név szerint ténylegesen az Úristen előtt kimondjuk, megnevezzük. A gyóntató részéről nagyon fontos, hogy ne kérdezősködjön, ne legyen tapintatlan, fölösleges módon. A gyóntatónak a tökéletes mintája a tékozló fiú apja, aki nem kérdezte a fiától, hogy hol a pénz, nem vetette a szemére, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége, nem nézte, hogy moslékos a ruhája, átölelte a fiát. A jó gyóntató könnyűvé teszi ezt a találkozást a gyónónak. Nem egy vallatás. A gyóntatás nem egy ilyen bírói ítélethozatal, hanem az irgalmas atyával való találkozás. A jó gyóntató ezt könnyűvé teszi. Egy kicsikét nyilván segít a gyónónak. Ha úgy érzi, hogy nem tudta kimondani, akkor ebben segít, hogy mondja ki. Nem azért, mintha ő kíváncsi lenne rá, hanem pontosan azért, hogy le tudja tenni, be tudja oda engedni az Isten fényét. Ez a gyónónak az érdeke, hogy a bűnét ki tudja mondani. Ahogy egyik paptestvér mondta, hogy ha valaki például meggyónja azt, hogy egy kötelet loptam, akkor nem árt, ha hozzáteszi, hogy egy tehén is volt a kötél végén. Tehát mondja ki igazából a bűnének a lényegét. Hogy mennyire fontos kimondani, ezt manapság akár a pszichológia oldaláról is meg tudjuk közelíteni. A legtöbb pszichológiai módszernek az egyik alap tézise egészen egyszerűen az, hogy hagyni kell az illető embert, hogy beszéljen. Beszéljen a fájdalmairól, sebeiről, gyerekkoráról. múltjáról, sérüléseiről, görcseiről. Egész egyszerűen, ha valaki ezt kimondja, ez már gyógyító. Rengeteg seb fölszakad, és helyére kerül. Rengeteg görcs oldódni kezd. Tisztában lát az ember, mert valamilyen módon oda fényt enged be. Csak a pszichológus az igazi katarzisig nem tudja elvinni az illetőt. Tehát azt nem tudja neki kimondani, hogy a bűneid bocsánatot nyertek. Isten téged ezekkel együtt, ennek ellenére szeret, fölemel, megtisztít. Az igazi megoldást nem tudja megadni. De az alapgyógyulást ugyanúgy indítja el, ahogy ez a gyónásban is történik.
A következő kérdéscsokorral egy picit talán kényes vizekre evezünk. Mindenki számára, talán legyen hívő vagy nem hívő, érdekes és izgalmas témákat fogunk feszegetni. Akkor mondanám is a kérdéseimet. A gyóntatószékben a papnak bármit is gyónik a gyónó, fel kellett oldoznia, vagy vannak esetleg kivételes esetek? Ítélkezhet-e esetleg a gyóntató felett a gyóntató? Megtagadhatja a feloldozást? A bűnöket újra és újra meg kell gyónni, vagy elég egyszer az életben is, akkor készen is vagyunk ezzel a résszel? Vannak olyanok, akik időről időre életgyónást végeznek. Ez szükséges mindenkinek az életében, legalább egyszer, vagy kötelező, vagy jó, hogyha néha letesszük újra és újra az életünkben felmerült bűnöket. Azt hiszem, hogy ennyi lenne a következő kérdéskör.
Kezdjük innen, hogy a pap mikor mondhatja esetleg azt, hogy kell azt mondania, hogy sajnos most a feloldozást nem tudja megadni. Alapvetően nyilván, hogy soha, akkor, amikor úgy érzi, hogy valami miatt a bánat nem teljes, nem őszinte, nem reális. Vagyis, ha nincs meg az a minimális alapfeltétele a kiengesztelődésnek, az Istennel való találkozásnak, amit az embernek meg kell tennie, az, hogy ismétlen belássa, hogy rosszat tett, akarja jóvá tenni, illetőleg jóvá is tegye, amit lehet, és elhatározza, hogy igyekszik másképpen élni. Vagyis olyan esetekben, amikor ez abszolút nincs meg, és valaki például egy olyan állapotban él, ami gyökerében bűnös, és nem akar ebben szakítani, akkor nyilván nincs meg benne az őszinte bánat. Tehát ő továbbra is azt tervezi, hogy ugyanígy szeretne élni. Vagyis ez nem is tartja annyira rossznak, nem is sajnálja, nem is tudja jóvá tenni, nem is nagyon akarja jóvá tenni, hanem ebben akar benne élni.
Kvázi mondjuk egy élettársi kapcsolat, az ilyesmi lehet.
Nagyon sok ilyen eset lehet, akár én elindulnék esetleg onnan, hogy az ókorban a keresztények rendkívül szigorúak voltak. Azt tekintve, hogy ki az, akinek a bűnbánatát őszintének tekintették. És rengeteg olyan életállapot volt, amikor azt mondták, hogy előbb változtassa meg, és utána jöjjön gyónni. Például, ha valaki bármi módon gladiátori játékokban közreműködött, nyilván egy rettenetesen embertelen dolog volt, ahol élő embereket dobtak nagyon gyakran vadállatok elé, vagy kényszerítettek arra, hogy egymással harcoljanak. Ha ebbe bárki aktív szerepet vállalt, az nem gyónhatott, addig, amíg ezzel nem szakított. Érdekes módon, ha valaki színész volt, ez elsőben amiatt, mert rengeteg mitológikus jelenetet adtak elő az istenekkel kapcsolatos ókori mítoszokat, amelyekben a kereszténység nem hitt, és nagyon ártalmasnak tartotta azt, ha ezt bárki előadja, terjeszti, vagy szinte maga részt vállal ezeknek a valóságában, vagy a terjesztésében. Meglepő módon szintén tilos volt bírónak lenni az ókorban, mert föl kellett esküdni minden tárgyalás előtt az istenekre. És nyilván ezt egy keresztény nem tehette. Tehát az ókorban számtalan ilyen helyzet volt, amikor nem engedték gyónni. Talán az is meglepő, hogy aki önként katonának állt, ezt nagyon sokáig, 300-as évek közepéig szintén nem engedték se megkeresztelkedni, se aztán később bűnbánatot tartani, mert azt mondták, hogy valami olyan döntést hozott, ami alapvetően negatív. A keresztényeknek semmi helyük nincs Rómának a rendkívül kegyetlen hódító háborúiban részt venni. Nyilván, ha valaki katona volt, akkor megkeresztelkedhetett, mert abban az időben a hadseregből eljönni az szinte lehetetlen volt, halállal büntették, aki onnan elszökött. Tehát ha már valaki be volt sorozva, és nem tudott tőle szabadulni, akkor engedték, hogy keresztény legyen, de ha valaki önként lépett be, akkor nem. Manapság is van nagyon sok ilyen eset. Például, ha valaki aktívan abortuszban részt vesz, mondjuk orvos, aki ezt rendszeresen csinálja, de ugyanúgy ápoló, aki ebben segít, vagy anesteziológus, tehát aki ebben az ártatlan kicsi gyermekeknek az elpusztításában aktív módon részt vesz, az nyilván nem tud gyónni, mert újra el fogja követni. Tehát amíg nem dönt arról, hogy ez egy gyökeresen szakít, addig nem lehet őt feloldozni. De akár ha valaki mondjuk ilyen gyógyszereket gyárt, aminek a célja egy gyermeki élet elpusztítása az anyaméhben. Egy kicsit tágabb értelemben, ha például valaki Kínában éhbérért dolgoztat embereket, és ő ilyen módon gazdagszik meg, vagyis rengeteg embert igazságtalanul gyötör és kínoz, egy ilyen ember sem gyónhat, amíg ezt a dolgot nem rendezi. Tehát aki rendszeresen követel valami súlyos bűnt, az nem tud ebből hirtelenében kijönni, előbb ezzel az állapottal szakítania kell. És nyilván ehhez hasonló az, ami itt említésre került, és talán ami nyugati világunkban jelenleg a leggyakoribb eset. Mondjuk két fiatal, akik udvarolnak és elhatározzák, hogy összeköltöznek. Ebben az esetben is a pap sajnos abban a helyzetben van, hogy hiába, hogy megígérik azt, hogy ők igyekeznek esetleg tartózkodni a testi kapcsolattól házasság előtt, ezt nem nagyon tudják megvalósítani, és azzal, hogy összeköltöztek, azzal véglegesítették ezt a helytelen állapotot. Vagyis, ha ő őszintén megbánná a bűnét, akkor szét kellene költözni. És akkor nyilván a pap újra feloldozhatja. Ha két fiatal udvarol, és néha-néha elbotlanak ebben, nem tudják a tisztaságukat megőrizni, akkor a pap nyilván feloldozza, és bátorítja őket, hogy próbáljanak újra ennek a küzdelemnek, ennek az értéknek a megőrzésében, megvalósításában haladni, ezért tenni. De ha valaki ezt egy ilyen életállapotként elkezdi, vagy éli, akkor sajnos a pap nem oldozhatja föl egészen mondjuk ebben az esetben az esküvőig, amikor tényleg végérvényesen igent mondanak egymásra, ott van a testi kapcsolatok mögött ennek a gyönyörű, hatalmas döntésnek az aranyfedezete, hogy tényleg az egész életüket adják egymásnak. És nyilván ugyanez a helyzet az említett házasság nélküli együttélőkre, vagy házasságon kívüli kapcsolatokra is.
Hirtelen most, amikor itt beszéltünk az abortuszról, illetve Püspök atya említette is az orvosoknak a cselekedeteit ebben a terhesség megszakításban, az jutott csak eszembe, hogy elképzelhető, hogy az orvosok nagy része ezzel nincs is tisztában, hogy azért, mert ő altat ott éppen, vagy műtősnőként részt vesz, ő is aktív résztvevője egy gyermekélet kioltásának. Lehet, hogy ez csak úgy gondolja, hogy ide osztottak be, ebbe a műtőbe vagyok, most én vagyok az anesztes, de kvázi magát az abortusz nem én végzem el, és nem bűn számomra, mert ez a munkám. Ez lehet, hogy érdemes lenne erről egy kicsit így jobban fölhomályosítani az érintetteket.
Valóban így van, hogy a mai társadalmunk rendkívül vakká, süketté vált ezzel a szörnyűséggel kapcsolatban. Annyira bevetnek tűnik, annyira hétköznapinak, hogy a legtöbb ember végig sem gondolja, hogy itt tulajdonképp mi is történik. Benedek pápa azt mondta, hogy talán azért van ennyi abortusz a nyugati világban. Ő így fogalmazta, mert az emberek szinte bekötik a szemüket. Tehát nem látjuk, ami történik. Ha kitennék azt a kicsi babát a műtőasztalra, és ott kellene a testét szétvagdosni, meg a fejét szétroppantani, ahogy ez az abortuszban történik, akkor valószínűleg egyetlen normális édesanyja nem lenne, aki ezt megengedné. És talán jóval kevesebb orvos is lenne, aki hajlandó lenne ezt megcsinálni. Tehát azért csinálja meg, mert nem látja, mert az anya méhben van. Tehát valóban nagyon fontos lenne végre szembesülni azzal a szörnyűséggel, ami itt történik. És nyilván tudatosítani ezt minden ápolóban és orvosban. Én azt gondolom egyébként, hogy aki ebben benne van, azért ezt érzi. Tehát ennek a súlyát, felelősségét, terhét érzi, és ez nem is egy kicsike teher, ami miatt nagyon sok ilyen orvos is alkoholista lesz, egy félres siklott élete lesz, mert érzi, hogy amit tesz, az borzalmas.
Van egy begyógyász ismerősöm, aki már többször elmesélte, hogy volt eset, hogy megharagudott rá egy kismama, illetve több kismama, mert oda küldte a nőgyógyász, hogy ugye írja le ő, hogy a magas vérnyomás és egyéb miatt abortuszra kell kvázi menni, és ő azt mondta, hogy ő ezt nem írja le, ő nagyon szívesen végigköveti a 9 hónapban, minden hónapban megvizsgálja, de le nem írja, mert ő nem látja indokoltnak, hogy abortusz legyen. És volt olyan, aki szót fogadott neki, és élet született ebből, de volt sajnos olyan, aki elment egy liberálisabb szemléletű belgyógyászhoz, aki simán leírta, hogy igen, magas vérnyomás, és nagyon ajánlott az abortusz.
Ez is egy nagyon szörnyű dolog, hogy rengeteg orvos van, aki nagyon könnyedén kimondja azt, és minden áron ezt erőlteti a kismamáknál, hogy vetesse el a gyermeket. Az elvetélt, meggyilkolt magzatoknak a túlnyomó többsége, tehát akiknél azt mondta az orvos, hogy ez valószínűleg Down-kóros, valószínűleg beteg, ilyen-olyan fejlődési rendellenessége van. Utána megnézik nyilván a kis darabkákat, amiket kihoznak az anyaméhből. A túlnyomó többsége makkegészséges. Tehát makkegészséges gyermekeket pusztítanak el. Sajnos az orvos mentalitás ez, hogy inkább elvégeztet 100 abortusz, mint hogy egy olyan szülése is legyen, ahol valami komplikáció esetleg adódik. Hadd mondjak még egy dolgot, ami talán nagyon sok esetben előfordul, és eléggé gyakori. Nagyon sok olyan szülészorvos van, aki azt mondja, hogy maximum 2 császármetszéses szülést lehet fölvállalni, utána sorba küldi az édesanyákat abortuszra. Ez is egy olyan fajta dogma és nyomás a nőkön, ami fölháborító, abszolút nem indokolható orvosilag. Megint csak ez a teljesen életellenes és közömbös mentalitás van mögötte. Ismerek olyan családot, ahol az édesanyja 5 gyermeket hozott a világra, mind az 5 császármetszéssel. Semmi baja ettől nem lett. Ismerek másik családot, ahol 4 gyermeket szült az édesanyja császármetszéssel. Semmi baja nem lett. Tehát kellene bátorítani az édesanyákat, hogy ennek a típusú orvos társadalomnak, nyilván jelenleg ma a nőgyógyászoknak sajnos 95%-a rengeteg abortuszt is végez. És ez nyilván a lelkére nagyon rettenetesen visszahat. Tehát, hogy ne hallgasson arra, amit ő mond, nem bátran döntsön az élet mellett.
Egyébként a harmadik császáros baba után kapásból sokszor le is kötik a mamákat, vagy megkérdezik, vagy nem, de nagyon kevés, aki nem fogadja el azt, hogy lekössék, sajnos. Egy picit elkalandoztunk. Térjünk vissza akkor a kérdéseinkre. Ugye ott tartottunk, hogy meg lehetett tagadni, vagy megtagadja-e a gyóntató, a gyónónak a feloldozást. Azt hiszem, ezt úgy be is fejeztük ezt a részt. Az életgyónásról még ejtsünk néhány szót.
Az Úristen a bűnöket teljesen bocsátja meg, tehát nem kell egy már megbánt, meggyónt bűnt újra és újra előhozni. Mondja is a Biblia, hogy ezeket a hátam mögé vetem, a tenger mélyébe, nem emlékezem többé rájuk. Az Úristen valóban irgalmas, fölemelni akar minket, nem megszégyeníteni, nem megalázni. Tehát nem szükséges egy meggyónt bűnt bármikor többet az életben elővenni és újra meggyónni. Aki aggályos lelkületű ember, tehát állandóan bizonytalan abban, hogy kellőképpen minden részletében meggyónta-e a bűneit, azoknak általában kifejezetten nem szoktuk tanácsolni az életgyónást, mert ez néha még jobban fokozza az aggályosságát, vagy maximum egyszer, ha ő szeretne mindent egyszerre leírni, de semmiképpen nem rendszeresen, mert az néha még jobban ebbe a rettenetes aggódásba, ebbe a körbe őt újra és újra beleszívja. Vannak azonban olyan esetek, amikor az életgyónás mégiscsak egy nagy ajándék lehet. Ez elsősorban nagy életdöntések előtti pillanat, például papszentelés előtt, vagy házasságkötés előtt, vagy nagy lelki válság idején, egy nagy megtérés táján, vagy egy nagy új döntés, új életszakasz előtt, esetleg egy lelki válságban, amikor valaki szeretne talpra állni. Tehát néha van egy-egy embernek egy ilyen életpillanata, amikor úgy érzi, hogy teljesen tiszta lappal kellene döntenie, tisztában kellene látnia, meg kellene könnyíteni a lelkét. Ilyen esetekben néha az életgyónást az egyház elfogadja, sőt, akár javasolja is. Nagyon nagy kegyelmet lehet ezáltal kapni. Sok olyan gyónó van, aki például elmondja, hogy kisgyerekkorában mindig nagyon mélyen átélte a gyónásnál ezt a szinte röpítő érzést, hogy minden terhét le tudta tenni, és valahogy felnőttként nem annyira tudja. Néha az életgyónás, amikor őszintén egyszerűen kimondja az élete nagyobb, súlyosabb bűneit, újra ezt az örömöt adja meg, hogy Isten elé tettem az életemet, most megint tisztán tudok látni. Akár egy ilyen nagy döntésben, hogy papi hivatás, házasság, nagyon sokat tud segíteni ez a tiszta lap.
Azt hiszem, hogy így nagyjából a gyónást ki is veséztük, viszont még egy olyan kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, illetve még kettő, hogy búcsukat lehet nyerni, hogyha gyónnak áldoznak a hívők, és bizonyos imákat elmondanak. Ez az egyházi évben többször felhívás a szentmiséken. Itt annyit gondolkodtam, jegyeztem meg magamnak, hogy a búcsú cédula az a középkori római keresztény egyházban volt egy pénzért árusított bűnbocsánati lehetőség. A katolikus egyház tanítása szerint a búcsú a bocsátos bűnökért járó túlvilági büntetés részleges vagy teljes elengedése. Ezért alakult ki a búcsújárás gyakorlata és a templomokhoz vagy más kegyhelyekhez történő zarándoklat. Itt ugye fölmerül már Luther Mártonnak is a egyházszakadás elindítása a búcsú cédulák miatt. Beszéljünk egy picit erről, hogy miért is volt, van, miért csinálunk búcsukat.
Ez is egy nagyon összetett és hosszú kérdés. Nagyon fontos lenne a szavainkat és kicsit helyre tenni, tisztázni, esetleg gyökeresen új kifejezéseket használni. Egy pár szót mondanék a búcsuknak az eredetéről. Az egyik szál, ahol elindul a búcsú, ez az őskeresztény, ókeresztény kor, a keresztény üldözések kora. Nagyon sokan voltak, akik egy-egy üldözés idején nem mertek a hitükért kiállni. És végső soron valamilyen módon megtagadták a hitüket, akár úgy, egy kicsit amilyent tettek az illatáldozat oltárára, esetleg semmit nem is mondtak, de ilyen módon megmentették az életüket. Lehet, hogy a mai keresztények közül is nagyon sokan ugyanezt a megoldást választanák. Egy-egy keresztény üldözés után aztán ahhoz, hogy valakit visszavegyenek az egyházba, úgymond feloldozzák, megbocsássák neki a hittagadását, ahhoz vagy nagyon sokat kellett vezekelni, vagy pedig Néha sokat segített az, ha volt a rokonságából valaki, aki vértanú lett, az életét adta a hitért. Vagy akárha nem is ölték meg, de súlyosan szenvedett, mondjuk levágták az egyik kezét, a fülét, vagy bármi módon fizikai fájdalmakat kellett szenvedni a hitért. Akkor igen gyakran ennek az embernek a szenvedését betudhatták a bűnösnek a javára. Néha ez a hitvalló ember, akinek mondjuk a félkezét levágták, el is jött, és ő kérte a püspököt, hogy az ő szenvedéseinek az árán engedje vissza ezt a testvérét a közösségbe, bocsássa meg az ő hitehagyását. Egy másik szál pedig, ahol a búcsuk elindulnak, az az volt, hogy a gyónáshoz a középkorban nagyon súlyos vezekléseket kapcsoltak. Igen gyakran volt ez a vezeklés zarándoklat, vagy templomépítés, templomépítésben való fizikai részvétel, mondjuk 1-2 hónapon keresztül. És éppen ezért sok olyan bűnbánó volt, aki valamilyen módon próbálta volna ezt maga számára könnyebben megoldani, akár úgy, hogy ahelyett, hogy ő maga ott dolgozik 4-5 hónapot a templomépítésen, ezt az összeget kifizeti. Vagy valakit felkér, hogy ő helyette végezze el a vezeklést, mondjuk zarándokoljon elő helyette. Sőt, ez már eléggé furcsa szokás, de néha megtörtént, egy gazdag ember mondjuk egy szegényt megkért, hogy böjtöljön helyette. És akkor ő fizetett neki, a szegény ember 2-3 hónapig böjtölt, nagyon boldog is volt, hogy még pénzt is kap azért, amit máskor ingyen kell megcsinálnia, és ilyen módon a gazdagnak a vezeklését úgy tekintették, hogy valaki helyette elvégezte. Ez nem teljesen helyes szokás volt, de lassanként ilyesmi alakult ki. És tulajdonképp ebből a két szálból születik az a gondolat, hogy a bűnökért járó büntetések engesztelésére, elengedésére kérhetjük a szentek közbenjárását, akik mintegy helyettünk végezték el az elégtételt, az ő érdemeik, jó cselekedeteik, hitük, szeretetük, életáldozatuk az Úristen előtt beszámíthatódik a mi javunkra. Ebből a kegyelmi kincsből kaphatunk mi is. Ők a testvéreink a mennyben, értünk, közben járnak. Ezt később így is megfogalmazták, hogy az egyháznak van egy kegyelmi kincses tára, ahonnan a pápa, mivel nála vannak a kulcsok hatalma, ő az, aki megnyithatja ezt a kincses tárat, és valakinek bizonyos feltételekkel ebből a kegyelmi kincsből adhat. Ez az egész felfogás a búcsukról nagyon sok félreértésre ad alkalmat. És én rögtön szeretnék két alapvető dolgot tisztázni. Nagyon sokszor így fogalmazzuk ezt meg, hogy a bűnökért járó büntetések elengedése, ez a lényege a búcsónak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon helytelen és nagyon félrevezető megfogalmazás. Egy kicsikét úgy tekinti ez a megfogalmazás a tisztulás állapotát a halálunk után, mint egy ilyen letöltendő büntetés. Valaki, nem tudom, elkövetett itt a földön egy súlyos bűncselekményt, és egy mennyei börtönbe helyezik, ahol egy néhány évet ülnie kell. És a búcsú lényege az, hogy ezt a büntetést egy kicsit lerövidíti. Azonban, ha így képzeljük el a búcsuknak a hatását, lényegét, akkor azt gondolom, hogy alapvetően félreértjük. A tisztulás állapota az nem egy ilyesfajta utólagos büntetés, hanem egy nagyon természetes dolog, abból fakad, hogy Istenhez, az ő végtelen tisztaságához, szeretetéhez, szépségéhez csak akkor tud az ember közeledni, hogyha ő hozzá hasonlítunk. Mi is tiszták vagyunk, szeretetben élünk, önzetlenek vagyunk. Isten gyönyörű, tiszta harmónia, olyan, mint egy hatalmas, tökéletes szimfónia. Akkor tudunk belépni az Isten anyagába, ha szabad így fogalmazni, az Istenben magába, ha olyanokká lettünk, mint ő. Mi is tiszta dallamocskák vagyunk. Vagyis le kell vetnünk, meg kell tisztulnunk mindentől, ami bennünk még torz. A tisztulás állapota ez. Ez egy boldogító tisztulás. Minden pillanattal az Istenhez lépünk közelebb. A hiteles énünk születik meg, a láncainkat veszítjük el, a görcseinket folyamatosan gyógyulunk. Tehát ez nem egy büntetés, hanem ez egy megtisztulás, az Istenhez való hasonulás, egy boldogító út, fájdalmas, de boldogító út, amellyel Istenhez jutunk közelebb. A búcsú lényege az, hogy az egyház egy közösség, a szentek közössége, a földiek és égiek egy család vagyunk, és egymásért imádkozhatunk. A szentek is, a mennyei testvéreink imádkozhatnak értünk. Tehát kérhetjük őket a tisztulás állapotában levő testvéreinkért is. A búcsuknak a leghivatalosabb megfogalmazását 6. Pál pápa adta. A búcsú nem más, mint az egyház ünnepélyes, hivatalos, közbenjáró imája egy tisztuló lélekért. Tehát erről van szó, nem elsősorban egy adott mennyiségű büntetés elengedéséről, abszolút nem. Szigorúan tilos is a búcsukat mennyiségileg mérni. A kegyelem az nem egy ilyen mennyiség, hanem Isten szeretete, a vele való találkozás. A búcsú tehát az egyház ünnepélyes, hivatalos, közbenjáró imája egy tisztulás állapotában levő testvérünkért.
Egyetlen egy kérdés maradt, amit már jövő héten fogunk végigvenni. Ez nem más, mint a gyónási titok. Köszönöm vendégemnek, dr. Székely János püspök atyának, hogy ismét velünk volt. Jövő héten folytatjuk. Szép estét mindenkinek. Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hitkapuja. Székely János püspök atya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
Kedves hallgatók! A most következő tanúságtétel a Váci Fegyház és Börtön egyik fogvatartottjával készült.